Tehát a gyarmatosításról, rabszolgasságról és annak a gazdaságra gyakorolt hatásáról beszélgettünk. Thomas Piketty most megjelenő, magyarul megjelenő könyve az egyenlőség rövid története kapcsán, és nagyon érdekes az, hogy elkezdtük feszegetni, hogy milyen kompenzáció adódhat, és nem csak mi, hát nem mi a beszélgetésbe kezdtük el feszegetni, de erre egész komoly polgárjogi mozgalmak alakultak, és a Black Lives Matter ugye ennek a legeklatánsabb példája, hogy hát itt azért nem a rabszolgatartókat kéne kompenzálni, hanem a másik oldalt, és hogyha belegondolunk abba, hogy ez mit jelent többek között olyan ismert családoknak, mint mondjuk David Cameronnak a családja, akiről kiderült, hogy masszívan benne volt a kártalanításban, és lényegében a Cameron vagyont az alapozta meg, de ilyen sztárokat is ide lehetne sorolni, mint Benedict Cumberbatch, akit én nagyon szeretek egyébként, és egy tök korrekt fazonnak tartok. Ugye az ő családja is mélyen benne volt ebben a kompenzációban, különböző cukornád meg rumültetvényeik voltak, úgyhogy
azért... Sőt, az igazán nagy botrány az Egyesült Királyságban az, hogy maga a királyi család volt benne, tehát igen. Jó dokumentáltan a brit királyi családnak is voltak rabszolgatartó leágazásai. Talán a leg...
Hát nem is az a botrány, hogy voltak nekik, mert hiszen, hogyha elfogadjuk azt a világrendet, ami létezett a 1600-as évek végétől mondjuk az 1800-as évek végéig, jogi értelemben véve a rabszolgassággal, akkor hát persze, hogy benne volt egy csomó mindenki. Hanem inkább itt az a kérdés, hogy kompenzálták, mert ez dokumentált és transzparens, azokat a rabszolgatartókat, akik elvesztették a vagyontárgyaikat. A másik oldalon viszont nem kompenzálták azokat a családokat és országokat.
És akkor ennek ugye az az eredménye, tehát a legfeszültebb a helyzet nyilván az Egyesült Államokban, ahol ugye hát ilyen etnikai feszültség van, mert hogy ugye az összes szocioökonomiai mutatóban a feketék sokkal rosszabbak a helyzetben vannak, mint a fehérek. Tehát iskolázottság, vagyoni helyzet, bűnözés, tehát bármilyen mutatót nézünk, gyakorlatilag az van, ha jól emlékszem, az átlagos vagyona egy fehér családnak tízszerese egy fekete családnak. És akkor ugye ezt lehet azzal magyarázni, hogy nem tudom, a feketék azok lusták, bűnözők, stb. Ugye Magyarországon ez egy nagyon népszerű nézet, nyilván mindenfajta áthallásokkal a roma kérdésre. De a helyzet az, hogyha belegondolunk, hogy ez hogy történt Amerikában, tehát ugye ezt már sokszor elmondtuk, hogy az amerikai kapitalizmus az a rabszolgatartásra és a gyapotra épült. Ez sok évszázad, tehát sok évszázadon keresztül itt a fehérek gazdagodtak, a feketék meg gyakorlatilag nincstelenek maradtak. Ugye hivatalosan megtörténik a rabszolgák felszabadítása 1865 környékén, de ugye azt is említettük, hogy utána még 100 éven keresztül mindenfajta ilyen apartheid jellegű diszkriminatív törvények vannak, tehát valójában jogi értelemben is csak 1964-ben lesznek egyenjogúak a feketék a fehérekkel, és ugye azt a hátrányt behozni, egy olyan országban, ahol ugye gyakorlatilag folyamatosan gyarapodhattak a fehérek, tehát ez a generációról generációra gyarapodás, hogy ez mennyire fontos, arra nekem mindig a legjobb példám Svájc, hiszen Svájc nem kis részben azért lett gazdag, ha jól emlékszem, 1204 óta nem harcoltak sehol. Tehát, hogy egy békés fejlődés generációról generációra több vagyonod van, több tudásod van, több kapcsolatod van, stb. Az egy elképesztő nagy megalapozója egy család gazdagodásának, nem csak anyagi értelemben, míg ugye a másik oldalon meg ott vannak olyan feketék, akiknek ezek közül semmi nem adatott meg, állandóan egyáltalán nem járhattak iskolába, amikor járhattak, akkor meg nagyon rossz iskolába járhattak, nem akkumulálhattak vagyont, beleragadtak ilyen bűnözéssel teli gettókba, stb. És ez nem olyan régen ért véget. Tehát az, hogy itt ugye egészen más a szocioökonomiai helyzet a feketéknek, mint a fehéreknek, és így ebben a kontextusban merül fel a kompenzáció, hogy akkor mi lenne, ha mondjuk azt a pénzt, amit megkerestek mondjuk a feketék ősein annak idején, legalább egy pici részét, mondjuk, hogyha kamatokkal összeadnánk, akkor egy pici részét esetleg odaadnák most a feketéknek, és megsegítenék őket, vagy hát ha odaadnák, akkor hogyan adják oda, tehát konkrétan mondjuk készpénz formájában, vagy mit tudom én, segítsék a vállalkozásaikat, vagy az iskolázásukat, vagy stb. Tehát, hogy valahogy azt a nagy történelmi igazságtalanságot, amit a rabszolgatartás jelentett, ezt valahogy egy kicsit korrigálni.
Igen, csak ugye ez egy elképesztő probléma, hiszen nem csak Amerikáról beszélünk, ott nagyon sarkalatosan ez kijött, de mondjuk úgy, hogy Amerika egy szövetségi állam rendszer keretén belül ezt valamilyen segélyprogrammal meg tudja oldani. Van rá pénzük, van rá lehetőségük, és végül is szekulárisak abban a szempontból, tehát hogy el vannak zárva. De mondjuk itt van Európa, itt van Franciaország, sokkal frissebb szituációkkal, Belgium, az Egyesült Királyság hasonló régi helyzetből indulva, mint az Egyesült Államok, de mégis valamilyen módon más. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok országnak kéne itt nagyon-nagyon mélyen a zsebébe nyúlni, és ez a jelenlegi társadalmi berendezkedést és hierarchiát teljesen felborítaná.
Felborítaná, nem is történik, és akkor ennek a helyébe jön be az a típusú diskurzus, ami gyakorlatilag normalizálja ezt a helyzetet, és ez az, amiért én azt gondoltam, hogy erről a témáról beszélni kell, mert ide Kelet-Európába a rendszerváltások után már csak ez a diskurzus jutott el, ahol gyakorlatilag az a mondás, hogy hát a nyugat-európai országok, meg Amerika azért nagyon gazdag, mert ezek valamit nagyon jól csináltak, és hát mi sem bizonyítja jobban, hogy ezek milyen jól csinálják ezt a dolgot, hogy mindenki oda akar menni. Tehát még ezt a butaságot is iszonyú sokszor hallom, hogy hát az a legnagyobb bizonyítéka, hogy milyen jó hely ez az Amerika, hogy hát a szegényebb országokból mind oda akarnak menni. Hát hova a francba akarnának menni? Hát hogyha az a leggazdagabb ország, akkor nyilvánvalóan oda akarnak menni az emberek, de miért a leggazdagabb ország? Ugye nem kis részben azért, mert ezek az országok kizsákmányolták pontosan azokat az országokat, ahonnan ezekbe az országokba akarnak menni. Tehát hogy azt nem szokták mellé rakni, hogy ugye, ha mondjuk, mit tudom én, Kongóból Belgiumba akar valaki költözni, hát nyilvánvalóan Kongó szegény ország, Belgium gazdag ország, nyilván oda akar menni, de miért akar oda menni? Mert Kongó ki volt zsákmányolva. Vagy nyilvánvalóan, mit tudom én, azokból az országokból, tehát mit tudom én, Kubából, ahol ugye, amit az Egyesült Államok kizsákmányolt, onnan nyilvánvalóan át akarnak menni azon túl is, hogy ugye a Castro-féle rendszer nem igazán volt sikeres, de ezen túl is abban, hogy Kuba szegényebb ország, mint Amerika, abban az is benne van, hogy iszonyatos függésben voltak, és hát ugye az érdekes kérdés az lesz, hogyha egyszer véget ér ez a ma már csak névleg szocialista rendszer Kubában, akkor ugye visszaáll-e ugyanez a rendszer, gyanítjuk, hogy igen, tehát akkor megint az lesz, hogy majd Floridából szépen oda települnek, és megint olyan függő terület lesz, mint Puerto Rico, mint Panama, mint Mexikó, ezek ugyanúgy gyakorlatilag függésben vannak, és nem kis részben ennek az eredménye, hogy ezekből az országokból meg Amerikába akarnak menni az emberek. Ez USA-ba.
Jó, akkor itt a végén csak egy gondolatébresztő, mert már az időnk lejár, de szerintem ezen lehet elgondolkodni, hogy ha már ez a világrend, és így van jelen pillanatban, akkor érdemes szerintem azon elgondolkodni, hogy hol és milyen formában vagyunk függőek, vagy melyik országtól, melyik rendszertől. Tehát ugye azért vannak a kisebb meg a nagyobb rosszak függőségi szempontból, azért szerintem ezt nem utolsó elgondolni.
Én ennél tovább mennék, Bandi, én azt mondanám, hogy ha okosak akarunk lenni, akkor mindenfajta függőségünket csökkentjük. Tehát, hogy igazából én azt látom, hogy azok az országok tudtak igazán gazdaggá lenni, amelyek semmifajta ilyen függőséget, és nagyon sok mozgástér van itt azért, tehát lehet ilyet, hogy mit tudom én mondani, hogy ha egy ország rengeteget fektet a saját oktatási rendszerébe, az energia függetlenségébe, saját tulajdonú, magas hozzáadott értékű gazdaság saját energiából, akkor, és nem azt csinálja, amiről ebben az adásban beszéltünk, hogy egy szűk elit együttműködve a globális tőkével függésben tartja azt az adott országot, hanem ez az elit arra törekszik, hogy minél inkább független gazdaságot hozzon létre, akkor azt gondolom, hogy messzebb jut, ugye ez az Acemoglu Robinson könyvnek a tanulsága.
Na megint sok könyv szerepelt, meg sok név, de az alapkönyv, amiből indultunk, az a Thomas Piketty magyarul most megjelenő új könyve, az Egyenlőség rövid története, aminek Pogácsa Zoli a magyar lektora, úgyhogy majd lehet olvasni, hogyha megjelent. Addig is hallgassátok vissza a korábbi adásainkat, az előző részben is pont erről beszélgettünk, de azok a témák, amik itt felmerültek, azoknak többéről már eléggé mérehatóan beszélgettünk az elmúlt időszakban. Köszönöm szépen a beszélgetést!
Köszönöm szépen én is!
És a Pogi Podcastot keressétek a Facebookon, illetve a Spotify-on, ott található meg az összes eddigi epizód. Köszönöm szépen, sziasztok!